Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszentmártonban vendégeskedünk. Egy pedagógusból lett polgármester életútját próbáljuk bemutatni. Birtalan Sándor polgármesterrel a községben zajló megvalósításokról és a jövő terveiről is beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk ad új csodára vár. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Létünk ingoványra épül, mely a sötét vége húz, de ha akarjuk, még tűzhet ránk a fény. Egyszer véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.
Mikrofonunkkal Csíkszentmártonban vagyunk, Birtalan Sándor polgármesterrel beszélgettünk. 23 éve, hogy először találkoztunk Nagyenyeden a Bethlen Gábor kollégiumnál?
Üdvözöllek, János, Isten hozott Csíkszentmártonban. Valójában igen lassan negyed évszázad a barátság, az ismerettség, és ez szívemhez közel álló negyedi Bethlen Gábor kollégiumhoz kötődik.
Hogy jött az ötlet, hogy polgármester legyél? Pont egy olyan időszakban vetted át itt a vezetést, amikor sokfele kéne igazságot tenni.
Igen, attól féltem is, hogy ez lesz az első kérdés, amit kérdezni fogsz. Úgy éreztem, hogy az elmúlt 8 év munkám után, lévén, hogy nem került senki, aki elvállalja ezt a tisztséget, arra gondoltam, hogy nem lehet megfutamodni, nem lehet félreállni, és mivel kollégák bíztattak is, a leköszönő polgármester pedig segítségéről biztosított, úgy gondoltam, hogy a lovak elé kell állni, ha szabad így fogalmazni, és a munkát folytatni kell, a munka mellé kell állni hittel, reménnyel, bátorsággal, közösségünk érdekeit képviselni, a közösséget építeni, és ez az, ami a biztatást adott, ez az, ami reményt adott ahhoz, hogy ezt a munkát elkezdjen.
Említetted az elmúlt 8 évet, képviselő voltál itt a helyi tanácsban. Akkor is voltak gondok, vagy akkor nem érezted annyira súlyosnak ezeket a problémákat?
Azt szoktam mondani, hogy ma a barikád másik feléről nyilván másképp látjuk a dolgokat. 2012-ben lettem önkormányzati képviselő Gergely András leköszönt polgármester úrnak a kérésére, és nyilván ma, amikor én ülök a polgármesteri székben, sokszor érzem azt, sajnos, őszintén kell beszélnem róla, nagyon sokszor okoskodtunk, ha így szabad fogalmaznunk, és talán nem láttuk át egy-egy döntésnek a súlyát, értékét. Más volt képviselőnek lenni, és más ma polgármesternek lenni, akkor, amikor a közösség tőled vár döntéseket, vagy esetleg neked kell nehéz döntéseket meghoznod.
Hamarosan mindenről részletesebben is beszélgettünk, de akkor kezdjük el az elején. 23 évvel ezelőtt egy mosolygós, virgonc kisfiú ballagott el a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumból. A szalagtárunk őrzi ezt a felvételt. Én javasolom, hogy hallgassunk bele, utána beszélgetünk itt a polgármesteri hivatalban.
Talán Sándor vagyok Gyulafehérvárról, és a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium 13 A osztályában jártam 5 éven keresztül. Fájdalmat okoz ez a mai nap, mert ugye itt kell hagyjuk az iskolát, a sok barátnőket, a megszokott környezetet, és ki kell lépni a, hogy mondják, a nagybetűs életben. Gondolom, hogy így a srácok inkább fogunk találkozgatni, mert szorosabb kapcsolat alakult ki így a 7 srác között. 5 évig egyéb gondunk nem volt itt a Bethlen Gábor kollégiumban, csak az, hogy tanuljunk. Persze, hogy egy kicsit szorongok, mert ha kikerülök majd valahová tanítani, vagy akár egyetemre, ha megyek, másképp fogsz élni, mint itt. És főleg a bentlakásért nem vagyok szívesen végzős, mert aki bentlakásban volt, annak sokkal több emléke maradt meg abból, hogy itt járt a Bethlen Gábor kollégiumban, és egy kínlakónak nem ugyanaz a Bethlen Gábor kollégiumban járni, mint egy bentlakónak.
Mondtad, hogy 5-6 srác volt nagyon jó barátságban. A lányokkal milyen volt a kapcsolatotok az osztályban?
Hadd mondjam azt, hogy jó, mert nem volt kimondottan rossz hangulat, ha bár sokat vitatkoztunk velük, mert volt egy pár önfejű, szóval így nem akarok rosszat beszélni róluk, de volt konfliktusaink velünk elég.
Közelebbi barátságokat alakítottatok ki fiúk a lányokkal az osztályban?
Nekem személyesen nem volt az osztályban, de volt osztálytársamnak, akinek volt.
És az internátusban?
Ott igen.
Milyen diákcsínyeket követtetek el az 5 év során?
Rengeteg volt, és beszélhetnék diákcsínyről mostantól kezdve egy órán keresztül, de főleg az, amikor a szabályzatot át lehetett lépni, azokat érdemes elmesélni, az intriből való kiszökések az ablakon, meg a tornakerdben mászkálások, ezek, amik megmaradtak, és ezek mindig úgy jártak le, köszönhetően a nevelőúrunknak, Illés József nevelőúrnak, hogy azért nem kerültek a felső polcra, tehát az igazgatóságra. Volt egy-két eset, de személyesen a mi osztályunkban nem volt nagyobb konfliktus. Egy-két magaviselet lehúzás, de több nem volt diákcsinyér.
És szívesen vétettetek a rendszabályzat ellen?
Hát tudod, milyenek a diákok, ha egyszer nem engednek, akkor mindent megtettünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Sanyi, 8. osztály elvégzése után miért választottad a Bethlen Gábor tanítóképzőt?
Hát elsősorban azért, mert nagyon szeretem a gyerekekkel foglalkozni. Volt egy ilyen kérdés az osztályfőnök úrunknak is 9-ben, és én akkor azt mondtam, hogy azért, mert a nagymamámnak is álma volt, hogy tanítónő lehessen, óvónő, és neki nem sikerült. Nem azért, hogy az ő álmát lássa bennem megvalósulni, hanem azért, mert szerettem én a gyerekeket, azért választottam inkább a tanítói pályát.
És elgondolkodtál-e azon, hogy fiatal tanítóként hogy kezded el majd életed első tanóráját a kis nebulókkal?
Hát biztos úgy, hogy nagyon tevékenyen szeretnék részt venni egy olyan faluban, mert szívesebben mennék falura tanítani, hogy rengeteget szeretnék foglalkozni a gyerekekkel, és azt szeretném a legjobban, hogy legyen kivel foglalkozni.
És milyennek képzeled el ezt az első órát? Gondolom, mindkét részről majd egy kis izgalom lesz.
Főleg, hogyha első osztályt veszel át, nekik is ugye ismerkedjünk a tanítóbácsival, nekem is a gyerekekkel, és úgy kell elkezdeni, hogy ez az első pillanat nagyon határozó, és nagyon meg fog látszani majd a 4 éves távon.
Milyen ma 23 évvel a ballagás után visszahallgatni ezt a kazettára készült akkori hangfelvételt?
Bevallom őszintén, hogy ez az a hangfelvétel, ami nekem is megvan. Mindig nagy-nagy örömmel tölt el végig hallgatni, hiszen az ottani 13 évet zárja le. Nagy enyedről el kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ott végezhettem el a tanítóképzőt. Életemnek meghatározó része. Mindig úgy gondolok vissza, hogy bármikor, ha úgy hozna a sors, diákként bárcsak visszamehetnék 1-2 évet oda, hiszen ott teljesedtünk, ott bontogattuk a szárnyainkat, ott kaptuk meg az élethez azt a löketet, amelyet mai nap is beépítek az életembe.
Én ha jól éreztem ki ebből a beszélgetésből, akkor semmi másra nem gondoltál, csak a tanítói pályára, a gyerekekre, erre a szép pedagógusi munkára.
Nyilván nem volt bennem az, hogy polgármester leszek 2020-ban. Akkor tanárnak, tanítóbácsinak készültünk. Nyilván ez őszre kiderült, hogy nem maradok meg a tanítói pályán, hiszen már 98. októberében Kolozsváron találtam magamot, és hittantörténelem tanárnak készültem.
És Gyimes Felsőlokra kerültél, méghozzá igazgató is lettél. Azért elég rövid idő alatt egy nagyon szép pályát befutottál. Ez szándékos volt ez a gyimesi tanítóskodás, tanároskodás, vagy így hozta a sors?
Is. A sors hozta, hiszen Kolozsváron ismerkedtem meg a feleségemmel, akihez egy legközelebbi munkahelyet kellett választanom az egyetem elvégzése után, és büszkén mondom ma is azt, hogy Gyimes Felsőlokra is az enyedi kötődéseim vittek. Összeszámoltam azt, hogy 12-en végeztek Enyeden, nem csak Felsőlok, hanem hogy az egész gyimesek nagyon sok diákot adtak Enyednek. A legjobb barátommal, Lukács Lehellel, Antal Tiborral, aki Szent Erzsébet gimnázium tanárai, de már előttünk sokan végeztek, ez segített meghozni a döntést, hogy Enyed szellemiségével, Enyeden végzett diákokkal, kollégákkal fogok dolgozni, hiszen sokan közülük pedagógus társak voltak Gyimes Felsőlokon.
10 évvel a ballagásotok után készült egy újabb, nagyobb lélegzetvételű interjú veled, akkor igazgató voltál a gyímesekben. Ebből is hallgassunk meg egy részletet, mert meglepő, hogy akkor is milyen szeretettel beszéltél a Bethlen Gábor kollégiumról.
Mikor ma hívtál, hogy Gyimes felsőokra érkeztek, igyekeztem felidézni mindazt, amit akkor, tudatlanul a sorból kikapva mondtam el neked, és azt hiszem, hogy ma 10 év liceumi végzettség után és az egyetem elvégzése után azt hiszem, hogy megtaláltam a helyemet, hiszen többször felmerült már bennem az, hogy átmenni Csíkországba, de úgy érzem, hogy itt Csángóföldön az, amit kerestem, megtaláltam. Annak ellenére, hogy ott fogok letelepedni, az idén lesz a lakodalmam, ha jó Isten megsegít, annak ellenére, hogy egy 50 kilométeres távolság választ el a majdani hazámtól, Csíkszentmártontól, továbbra is Gyimesfelsőlökön szeretnék maradni és dolgozni.
Tanítóképzősként azért több iskolában gyakoroltatok, és ez ott Enyed és Enyed környékén volt. Hozzuk viszonyítva, milyenek ezek a csángó gyerekek?
Sok idő telt el ahhoz, hogy most így hirtelen felevenítsem azt, hogy milyen is volt a Bethlen Gábor kollégiumban hospitálni. Viszont elmondhatom azt többi tanár kollégáimmal beszélgetve, akár csíki, akár maros megyei kollégákkal, hiszen 36-on voltunk az osztályban, és elég szétszórtan tanítunk, hogy itt Csángóföldön, Gyimesfelsőlökön, Tatrosforrási iskolában, vagy bármelyik más iskolájában a völgynek még gyerek a gyerek, még kézben lehet tartani, még nincs annyira elszaporodva benne az internet és a külvilág utáni vágy. Lehet vele dolgozni. Sok kollega, ha ide jön neki tanítani, elmondaná, hogy hát lehet, hogy a városi gyerekkel talán többre megyek, de én azért nem cserélnék velük.
Itt nagyon sok a hagyomány, és még őrzik a hagyományt. Ezek a gyerekek tovább viszik? Vagy ezek a gyerekek is kezdnek elvilágosiasodni?
Van bennük tendencia, el kell mondanom, de főleg itt a Szent Erzsébet liceumban Pabácsi munkájának köszönhetően, és nem csak, mert például amikor ezelőtt 4 évvel végzett az első osztályom, őket még sikerült csángós népviseletbe felöltöztetni, igaz, hogy egy közös fotó erejéig meg is van az emlékfotó, tehát dicsekedhetem vele, hogy egy csángó népviseletbe öltözött gyerekek között kosztümös városi tanárként jelen vagyok én is, és később, talán 50 esztendő múlva elé vehetem majd az unokáknak, vagy bárkinek a képet, és megmutathatom, hogy igenis tanítottam Csángóföldön, és még akkor élt a csángó gyimesi hagyomány. Azon vagyunk, hogy arra neveljük a gyerekeinket, hogy ne vesszen ki, hisz ezzel többek már, mint egy városi gyerek, vagy bárki, aki nem tartja meg hagyományait. Ugye a nemzet is ebben a hagyományaiban, múltjában él.
A szülők részéről érkezik segítség?
Szülő válogatja. Nekem személy szerint most második, másfél osztályomat viszem, hiszen az elsőt 7. osztályban vettem, hát 2 évig voltam osztályfőnökük. Ez az első generáció, akit kiviszek 5-8. osztályig, és azt kell mondanom, hogy elég vegyes a visszaélés. Tehát azt mondhatnám, hogy olyan 50-50%. Van, aki nagyon sokat segít az iskolai munkánkban, hiszen sokszor elmondom nekik szülői értekezleten, hogy csapatmunka kell a gyereket nevelni, nem elég nekünk 8-3-ig az iskolában, hanem együtt, közösen tudunk bizonyos problémákat megoldani, és ha nincs komoly, megfelelő szülői hozzáállás, akkor nem valószínű, hogy a mi munkánknak, vagy akár az övékének is sikeres eredménye lesz.
Gondolom, hogy a munkátok eredménye az látszik, mert nagyon sok diák elkerül Csángóföldről, és bizonyít a nagyvárosokban is.
Hadd dicsekedjek egy kicsit, hogy van olyan diákom, bár 1 évet tanítottam csak, hiszen 8. osztályban kezdtem őket tanítani, nagyon jó teológus hallgató lett belőle Gyulafehérváron, Bodor Attiláról beszélek, nagyon jó kimagasló eredményeket ért el a kántoriskolában, nagyon ügyes teológus, ki nagyon komolyan éli meg hitét, de viszont el kell mondanom azt is, hogy van olyan diákom, aki a Nagyanyedi Bethlen Gábor kollégiumban végzett, és én bíztattam arra, hogy próbálják meg, messze van, de Gyimes felsőokról amúgy is nagyon sokan voltak már, és itthon maradnak. Ugye itt ez a szép kollégium, ez a szép Szent Erzsébet liceum, és valószínű, hogy sokszor jobb is, ha itthon maradnak. Viszont az enyedi tanárnak büszkeség az, hogyha valakit meggyőzhet arról, hogy bizony egy nagymúltú kollégiumban tanulni az nem semmi.
23 év után még mindig állnak ezek az állítások? Még mindig a szívedben így jelenik meg a kollégium, a nagyenyedi diák élet?
Tudni kell a nagyenyedi képzős diákokról azt, hogy mi 5 évente kitartóan találkozunk, és igyekezünk egymást bíztatni, egymással megosztani azokat az élettapasztalatokat, amit mindenki saját munkahelyén, legyen az pedagógusi vagy bármilyen más munkahely, az osztálytalálkozókon ezt megbeszélve, kibeszélve, a régi emlékekre hivatkozva mindig úgy jövünk el ezekről a találkozókról, hogy reményt ad, erőt ad a következő 5 évnek a megéléséhez, hiszen ma már egy sokkal nehezebb, sokkal több kihívásokkal megélt életet élünk mindannyian.
A nagybarátok azok itt maradtak Erdélyben, Romániában, vagy szétszórt benneteket a sors, és vannak, akik határon túl bontogatják a szárnyaikat?
Nagy részünk itthon van. Gyimes Felsőloktól fel Besztercéig, a Küküllő mentén, Kolozsváron vannak régi osztálytársak, Balázsfalva környékén vannak régi osztálytársak. Én úgy gondolom, hogy ha 100%-ban kellene ezt kifejeznünk, akkor minket a sors az itthon tartott, és úgy gondolom, hogy ezt senki se bánja.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Folytatjuk műsorunkat Csíkszentmártonból, mikrofonunk előtt Birtalan Sándor polgármester. A család hogy fogadta, amikor meghoztuk ezt a nagy döntést, hogy nincsen más, aki elvállalja, kell a lovak elé állni?
Ágnes kislányom, ő úgy fogalmazott, hogy csak a testén keresztül leszek polgármester. Valószínű, hogy nem értették, vagy valószínű úgy látták, hogy ez mindenképp a családtól elvett idő, a közösség érdekében tett idő. Sajnos vagy nem, valójában egy kicsit igaza is volt Ágnesnek akkor, amikor megfogalmazódott benne, hiszen vannak bizony napok, amikor reggel együtt jövünk el ugyan iskolába, én hozom el őket, de viszont este már alva látom őket odahaza, és újra csak reggel találkozunk.
Nem is olyan régen egy fiatal polgármesterrel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy a kicsi gyereke, mikor megtudta, hogy polgármester lesz, akkor azt mondta, apa, sztár lettél. Hát te vagy a tévében, a rádióban, az újságokban folysz ki, te vagy az első ember a faluba. Most hogy látják a gyerekek, hogy apából sztár lett, vagy most is az a véleményük, hogy jobb lenne, ha itthon lenne, játszanánk, és ezek a gondok, amik itt adódnak nap, mint nap, valaki másnak a fejét terhelnék.
Itt mennek el minden nap haza a hivatal előtt, és szoktam mindig mondani, hogy amikor látják az autót, hogy itt van akkor, és úgy gondolják, hogy látni szeretnének, nyugodtan jöjjenek be, és ha az ajtó nyitva van, akkor jöjjenek be, és egy puszi, egy pacsi erejéig találkozzunk napközben is. Nemrég voltak bent, és mikor hazamentem este, akkor mondták, hogy apa, itt nagyon vagány nálad az irodában. Nem hiszem, hogy sztárként, nem is ezt sugározzuk feléjük, hogy ez egy sztárság lenne, egy ilyen polgármesterség, hanem mindenképp magamban is azt erősítem, és feléjük is azt akarom közvetíteni, hogy a polgármesterség, vagy egyáltalán egy vezetői funkció az a közösség szolgálatában kell, hogy látszódjon.
Milyen helyzetet találtál, amikor beültél ebbe a székbe? Milyen tervek voltak folyamatban, mit kell megoldani rövid időn belül, vagy hosszú távon?
Egy nagyon jó polgármestert. Nem mondanám azt, hogy váltottam, hiszen Gergely András talán nem haragszik meg, azt mondom, hogy barátom. 25 esztendeig vezette, igazgatta Csíkszentmártonnak a mindennapjait. A nagyobb beruházásokon a község túl van. Víz, gáz, villany, telefon. Nyilván ezekben is van mit folytatni. Andrást követni nagyon nehéz, hiszen a mérce az nagyon magasra van téve. András az életét tette rá Csíkszentmárton vezetésére. Nyilván ennek fényében kell nekünk, nem szeretek egyes számba beszélni, hanem nekünk, az önkormányzati csapatnak tovább vinni a munkát. Számos beruházásunk van elkezdve, és nyilván nekünk is vannak terveink, hiszen a tűzoltószertárunknak a befejezése ránk vár, a kultúrotthon kivitelezése ránk vár, az évszázados bentlakás épületünknek a felújítása ránk vár, a több évszázados vártemplomunk, illetve várfallal körbevett templomunk, temetőnknek a felújítása ránk vár, vagyis hozzá kell tennünk a mi adottságainkat és ezeknek a dolgoknak a kivitelezésében, az utcák aszfaltozása, és sorolhatnám azokat a strukturális beruházásokat, amelyre a közösségnek igénye van, de mindezek mellett nagyon fontos a közösségépítés is. Nagy kihívásoknak tesz elő a fúvós zenekarunk életben tartása, a sportéletnek a fellendítése, a tánccsoportunk, amelyeket egy kicsit ez a COVID-helyzet is úgymond idézőjelesen megölt, amit nagyon fontosnak tartok és látok, a fiatalságnak a felébresztése, az internet világából, a mindennapokban, a közös találkozásokban való meghívása. Azért, hogy Csíkszentmárton épüljön, szépüljön, kulturálisan is fejlődjön.
Hányan lakják Csíkszentmártont?
Csíkszentmárton lakossága 2300-2400 közötti, és ugye itt van egy nagy szakközépiskolánk, a Tivai Nagy Imre szakközépiskola, amely úgymond Alcsíknak az egyedüli középiskolája. Mezőgazdaság és turisztikai osztályokat tanítanak itt a kollégák.
A lakosság miből él? Mezőgazdaságból, vagy dolgoznak Csíkszeredában, vagy itt a közeli településeken?
Hát a város közelsége, ugye Csíkszereda 15 kilométerre van tőlünk, sok embernek munkát ad, hiszen a nagyobb egy-két gyárban dolgoznak az emberek, de nagyon sokan a mezőgazdaságból keresik meg a mindennapjaikat.
Vállalkozni mernek?
Igen, vannak vállalkozásaink is, pontosan most nem tudnám megmondani azt, hogy hány vállalkozásunk van, de ha csak a nagyokra, a híresebbjeire gondolok, ugye ott van a bocskorpékségünk, a mokka cukrászda, a vitos kürtös kalács, amely számos embernek munkát ad. Ott van a tulit vendéglőnk, amely munkát ad a vendéglátóiparban dolgozóknak, vagy a deviza vendéglő. Nyilván van egy pár fuvarozó cégünk is, amely dolgozik.
Turizmusban vállalkoznak?
Szükség volna, talán így kell fogalmaznunk, hiszen itt a közeli hegyek, a Hargita, az Úzvölgye, Úzvölgye ugye nagyon sok szép helyet ad, ahová kirándulni lehet. Sajnos ebben a Covid helyzetben ezek az egységek, amelyek esetleg erre tették rá az életüket, nagyon visszafogottan, főleg az elmúlt év folyamán szinte, hogy a megélhetésnek a határába kerültek. Ugye igazából falu turizmusról nem túl sokról tudok Csíkszentmárton területén. Vannak próbálkozások, vannak akik gondolkodnak benne, de hogy hasonlítsak annyira, mint a gyimesekben, azért itt nincs kiépülve még.
Folytatjuk műsorunkat Csíkszentmártonból, meghívottunk Birtalan Sándor polgármestert. Érintettük ezt az Úzvölgyét. Szép, de elég sok problémát okoz a polgármesternek és az egész községnek. Pontosan mi a helyzet itt az Úzvölgyében?
Úzvölgye kapcsán azt szoktam mondani, hogy mindig csak az ügyvéd jelenlétében nyilatkozom. Azért, mert igazából sajnos a papíros hátterével nem foglalkoztam, annyira még nem ástam bele magamot ebben. A helyzet az, hogy határzónaként határviták zajlanak a szomszédos Dormán-falva várossal.
Na jó, de hát eddig is szomszédok voltak. Eddig miért nem volt nekik fontos? Miért most lett ilyen hirtelen fontos, és ragaszkodnak ahhoz a területhez?
Nem tudom. Igazából nekünk az fáj, ha az úzölgyi temetőre és az úzölgyi temetőben történtekre gondolok, akkor valójában mély sebet hagy bennünk az, hogy ők 30 év után ébrednek fel, 30 év után gondolják úgy, hogy ott nekik is ki kell sajátítani egy temetőrészt, annak ellenére, hogy mi ezt megtettük, és a nyilvántartásaink szerint a márványtáblákba annak a román katonának a neve is fel van vésve, amelye ott nyugszik a temetőben.
Mik a kilátások? Egyáltalán valamikor megoldódik ez a helyzet?
Én bízom benne, hogy igen, a perjeinket ügyvédek viszik, vannak már megnyert perjeink, vannak már folyóügyek, amelyeket áthelyeztek, és a csíkszeredai törvényszék fog tárgyalni, dönteni bennen, ilyen a határvita például. Úgy gondolom, hogy van remény, a reményt azt nekünk sosem szabad feladni, hinnünk kell abban, hogy az igazunkat azt itt, ezen a földön fogjuk megtalálni.
Említette, hogy a polgármester munkája a jó csapat nélkül nem ér semmit, mert szeretni szerethet, ha nincs akivel dolgozni. Most milyen programokon dolgoznak, mi a legfontosabb, amit el kell indítani a közeljövőben?
Számos olyan tervünk van, amelyhez a szabadtérben és belterekre is szükség van, viszont ebben a pandémiás időszakban nagyon nehéz ezeket megtervezni, hiszen látjuk, hogy egy rendelettel egyik napról a másikra akár hazaszorítanak, és ezek a tervek mint fucsba dőlnek. Például a tavalyi év során nagyon szépen ügyesen előkészítettük a március 15-i megemlékezést, és előtte egy nappal bevezették a karanténhelyzetet, amikor a templomaink kiürültek, amikor a közösségi tereink kiürültek, az embereknek nem szabadott találkozniuk, és ez tönkre vágta mindezeket a programokat. Alakulóban van egy kis csapat, amely azon dolgozik, hogy a közösséget bevonjuk rendezvényeinkbe. Könyvbemutatókban gondolkodunk, fúvós találkozókban gondolkodunk. Nagyon jól befutott programunk volt az elmúlt 4 évben, a decemberben megrendezésre került Szeretett Nap, amelyben egy kis kulturális műsorral összekötve adományokat gyűjtünk a közösség rászorulóinak. Ez is egy kicsit összerázza a közösséget. Sorba véve a hónapokat terve van a húsvéti vásár, a hímes tojás elkészítése. Meg szeretnénk ünnepelni a magyar költészetnek a napját, a földnapjának kapcsán vízpartoknak a takarításában leszünk partnerei a Harvíznek, az iskolával és a szociális munkásokkal karöltve. Májusban egy palánta fesztivált tervezünk, Csíkban lévén a palánta kiültetésének ideje itt nálunk jóval kitolódik a Kükülő mentéhez képest. Ezt szeretnénk megszervezni. Júniusig beszéltük le ezeket a programokat, és nekünk júniusban szokott lenni a falunapok, amelyeken egy kicsit a falut szeretnénk bevonni, és egy tartalmas hétvégét eltölteni kulturális sport és egyéb rendezvényekkel együtt.
Említettük, hogy vannak rászorulók, sokan vannak, akin alkalomatán kell segíteni?
Azt mondhatnám, hogy nincs. 50-70 körüli csomagszám az, amelyet ezen Szeretett Napon összegyűlt csomagokból rendszerezünk, dobozba rakunk és kihordunk a csíkszentmártoni rászorulóknak.
Ezeknek nincs hozzátartozójuk, vagy van, csak alkalomattán azért jó, ha odafigyelünk rájuk?
Igen, ennek a rendezvénynek az is volt a célja, hogy egy kicsit figyeljünk azokra az emberekre, akik egyedül vannak, mert hozzátartozóik nem a községben élnek.
Sok településen gondként mondják el az előjárók, hogy sajnos a fiatalok azok külföldöt választják. Mennyire jellemző a külföldi munka a csíkszentmártoni fiatalok körében?
Van külföldön dolgozó fiatalunk, Nemrég a megyei tanács egy olyan programot állított össze, melyben uniós pénzek segítségével megpróbáljuk ezeket a fiatalokat hazacsalogatni, és itthoni pályára állítani őket, és az itthon maradásra, az itthon való megélésre bíztatni.
De ezek a fiatalok, akik kint dolgoznak, hazajönnek egy idő után, vagy van arra is példa, hogy végleg elveszítik őket?
Nyilván mind a kettőre van. Tudok olyan esetről például, hogy annak ellenére, hogy itthon jó munkahelye volt, itthon jól fizető állása volt, a barátoknak a bíztatására megpróbálta a külföldi életet, de be kellett látni azt, hogy sokszor jobb, hogyha az itthoni biztonságot választjuk, ugye jobb itthon a fekete, mint máshol a fehér.
Nagyon rohan az időnk, de az nagyon érdekel, hogy amikor egy fiatal, tenni akaró személy kerül a polgármesteri székbe, akkor a falubeliek nem jönnek ilyen nagyon személyes problémával is, hogy azért jó volna megoldani, mert most már évtizedek óta esetleg nincs megoldva. Lehet, hogy jelentéktelen, de neki az a legfontosabb. Hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
Nyilván mindenkinek a saját maga problémája az, ami a legnagyobb, legnehezebb és legégetőbb, és megoldásra vár. Van egy-két probléma, amit nyilván meg kell oldani. Valószínűleg a bürokrácia az, ami ebben akadályoz, hiszen egy hivatalnak a törvényességet be kell tartani. Én azt kérem a csíkszentmártoni embertől, hogy legyen megértő. Elsősorban azért, mert a szűk fél év alatt mindent még nem tudtam átlátni. Nincs is ahogy igazából, hiszen ez egy akár lehet egy életpálya is, egy ilyen polgármesterség. Nagyon sok mindent magamnak is meg kell tanulnom. Arra kérem a csíkszentmártoniakat, hogy legyenek nyitottak, legyenek megértőek, keressük együtt a megoldást, és szólítom őket arra is, hogy a hivatal ajtója az minden nap 8-tól 2-ig nyitva áll. Nyilván megvannak azok a szabályzások, amelyeknek keretében dolgozunk, de az az ember vagyok, és olyan kollégákkal vagyok körülvéve, akik nyitottak, akik segítenek, akik azért vannak itt, és bízom benne, hogy ezt ők is így gondolják, hogy segítsünk falustársainkon, segítsünk a problémáknak a felgöngyölítésében, hogy mindenki megelégedetten éljen Csíkszentmárton községben.
Lehet, hogy furcsán hangzik a kérdés, mert egy polgármester életében nagyjából 4 évben lehet gondolkodni. De 4 év alatt nem biztos, hogy mindent meg lehet csinálni. Ilyen hosszú távra tervezel, legalább 8 évre, reménykedhetünk-e abban, hogy Birtalan Sándor tanárbácsit is lehet látni majd a katedrán, mert bizonyára ez is azért úgy előkerül alkalomattán ez a kérdés.
Nyilván az ember tervez. 4 év az, amit a törvény megenged. Hogy nekifutunk-e egy következő 4 évnek, az úgy gondolom, hogy majd a 4. év során érik majd meg bennem is, de minden polgármester kollégában. Ezt a kérdést átbeszélve több hozzám közel álló emberben azt mondták, hogy nem szabad 4 évben gondolkodni, hiszen ez a 4 év esetemben egy tanuló 4 év lesz. Bízom benne, hogy le tudok tenni 1-2 dolgot, vagy tudunk közösen a csapattal az asztalra. Nem kell majd szégyenkeznünk a 4 év végén, ha a lelkiismeret majd úgy sugja, vagy az diktálja, hogy bátran nekifoghatok majd a következő 4 évnek, akkor nem futamodok meg a feladat elől, de ezen talán most még így a szűk fél év elején még nem gondolkodtam el.
Na de ha mégse jönne össze, akkor még mindig lehet tanároskodni is, nem? Szíve mélyén az ember mindig tanár marad, meg tanító.
Így van, hála jó Istennek, van visszaút. Tivai Nagy Imre szakközépiskolában a kollégák úgymond nehezen engedtek el. Éreztem azt, amikor elbúcsúztam tőlük, hogy szerettek, 4 év alatt befogadtak, hiszen egy 14 év után jöttem haza Csíkszentmártonban, Gyimes felsőokról, de mivel könnyen alkalmazkodó típus vagyok, ezért biztos az, hogy szívesen visszavárnak, és ha majd úgy hozza a sors, hogy ott kell tovább folytatnom, hiszen az is egy közösségi munka, akkor nyilván visszamegyek és állunk a dolgok elé.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Hargita megyei Csíkszentmártonban vendégeskedtünk. egy pedagógusból lett polgármester életútját próbáltuk bemutatni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Száz ezer új, és mint a